60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Torda Judit vagyok, a mai adás szerkesztője. Az őszhöz is lehet pozitívan viszonyulni. Gondoljunk csak arra, hogy mire lehullanak a levelek, addigra már mindent elvégzünk, mindent elrendezünk, mindent elintézünk. Elcsendesedünk, lelassulunk, kivonjunk magunkat az élet rohanásából, és nincs is más dolgunk, mint várni az ünnepeket. Elüldögélni egy jó meleg takaróba burkolózva, teát szülcsörgetni és emlékezni. Adásunkban megismerkedhetnek egy írónővel, majd egy operatőrrel. Ellátogatunk a máltai a Budaörsi Napközi otthonába. Majd egy most megjelent könyvet ismertetünk, ami zseniális matematikusokról szól. És a végén egy személyes hangvételű írást is meghallgathatnak. Tartsanak velünk! Az emlékek felidézése, újraélése és ezek nyomán új történetek kitalálása, megírása nem könnyű feladat. Tehetség és kitartás kell hozzá. Ezekből bőven kijutott egy amatőr írónőnek.
Az Albert Valvi Közösségi Ház irodalmi műhelyében beszélgetünk Váradiné László Mária amatőr íróval, aki bátran megméretteti írásait különféle pályázatokon. Témáit legtöbbször a hétköznapi megküzdésekből meríti, amiben neki is volt része, hiszen férje halála után 14 éves kislányával egyedül maradt. Tanítatta, és ma már környezetmérnök közgazdász. Legutóbb az Irodalmi Rádió harmadik helyezéssel jutalmazta egyik novelláját.
Nem számítottam arra, hogy ilyen előkelő helyezést kapok, és ez a novella nem a megszokott témával foglalkozik, nem a családommal, nem a testvéremmel, hanem egy kitalált szemétről fogalmaztam meg a mondani valómat, és ezért meglepődtem, hogy ezt így értékelték.
Mikor kezdtél írni?
2012 előtt, csak úgy az íróasztal fióknak.
És korábban soha nem fordult meg a fejedben?
Történetet sosem meséltem addig. A MOL RT-ben a főszerkesztő, aki a MOL újságot szerkesztette, egy nagyon kedves öreg úr volt. Egyszer azt mondta, egy kiránduláson voltam, erről írja pár sort, be fogják rakni majd ebbe az újságba, és akkor neki nagyon tetszett. És ha megyünk barlangtúrára, akkor majd arról is beszámolok. És az egy kicsit humorosra sikeredett, az is nagyon tetszett, és azt mondta, hogy foglalkozzak ezzel. Kedvet kaptam. És anyukám már nagyon betegeskedett, de imádott mesélni. Odaültem mellé, és akkor ő elmesélte, hogy hogy szöktek át a határon, hogy történt, hogy 6 gyerekből csak mi ketten maradtunk. Ezt úgy kiszíneztem. Igazából a tartalmas történeteket az édesanyám hozta ki belőlem.
Akkor egy kicsit arról, hogy milyen a te családod.
A szüleim erdélyek. Az anyukám szokta mondani, hogy ő Magyarországon született, csak azóta elcibálták a kerítést. Valóban Milágos. Így történt, ők magyar földön születtek, magyar volt még az ő apámnak az ő apja is. A mi családunkban zeneszerző, zenetudós is van, szintén minden águnk magyar, és az édesapám volt az, aki nagyon őrizte a magyarságát. Rátarti volt, akár minek hívják azt a földet most, ő akkor is magyar. Amikor ugye át kellett jöjjenek Magyarországra, mert édesapámat katonának vitték volna, és anyukám utána jött, és közben lezárták a határt.
És hányba volt?
46-ban azt hiszem. Visszament, mert az első kislány, az Anuska, az ott maradt a határ másik oldalán. Visszament a kislányért, de ő közben meghalt. Visszaszökött megint a határon édesapámhoz. Pesten kaptak egy pici lakást, előttünk is született 2 kisfiú. Mi is megszülettünk, és még utánunk is született.
Ki ez a mi?
A mi, az én ikertestvérem, akit az orvosok nem vettek észre, azt mondták, hogy egy szép nagy fia lesz az anyukámnak, és helyette 2100 és 1200 grammal született kisleány született, és a kórházban sokáig ott maradtunk, és azt mondták az orvosok, hogy a mama hazamehet az ikrekben, meg egy-két napnyi élet van. És ezt a mama meghallotta, és saját felelősségére hazavitt minket, és számtalanszor elmesélt, hogy mi hogy maradtunk életben, milyen önfeláldozan ápolt óránként. És így mi ketten, akik a legkisebb súllyal születtünk, mi életben maradtunk.
Fantasztikus mamád volt.
Borzasztóan egyszerű, iskolázatlan, de fantasztikus, természetes, józan esze volt, és olyan intelligenciával rendelkezett, hogyha egy hozzáértő megfogalmazta volna azokat a tanításokat, amit nekünk tanított, akkor szuperlatívuszokban beszélt volna róla. Minket arra nevelt, hogy mi egymástól kapjuk a legnagyobb szeretetet. Ha egy torta szeletet kaptunk a szomszédba, a fele a testvéremé volt. Ma is azt mondom, hogy a szeretetre igenis a gyerekeket meg kell tanítani. Ha egyikünk kikapott, a másik is. Egyik azért, mert megcsinálta a rosszat, a másik, mert azért, mert hagyta. Mi így nőttünk fel. Én nem véletlenül mondom azt, hogy az én testvérem a lelke másik fele.
Az ikrek egyébként is közel állnak egymáshoz. Vannak megérzéseik, hogy a másikkal történik valami.
Velünk is így van. Az én ikertestvérem megálmodta, hogy én majd másnap délben leányt fogok szülni. Hát se telefon, semmi. Nem volt oka azt hinni, még több mint egy hónap volt a szülési.
Az életnek más-más területére kerültetek, nem?
Mind a ketten ugyanoda jártunk iskolába, mind a ketten közgazdasági szakközépet végeztünk, mind a ketten pénzügyi területen dolgoztunk, de két férjünk volt, és két fizetést kaptunk. De valóban nagyon sok mindenben azonos a véleményünk, azonos az ízlésünk. Szerintem a testvérem többet olvas, mint én, és nagyon jó pedagógus. Én jobban ki tudom magam fejezni, de nem vagyok olyan jó pedagógus.
De ezek szerint ő egy jó olvasó, te meg jó író vagy. Az első írásait ilyen kis élménybeszámolók.
Igen, pontosan. Egy-egy apró történet a cicámról. A gazdagléti közösségi házban meghirdettek egy pályázatot, amire a barátnőm invitált, és hogy te is küldjél be valamit. Több ilyen rövid kis szösszenetem volt. Elmentünk el az eredményhirdetésre, hát tényleg nem gondoltam én semmit az írásaimról. Kiderült, hogy hát első helyezett lettem. Így kezdődött az igazi írói karrierem. Hálás vagyok, mert nagyon sok mindent tanultam.
Az Irodalmi Rádióval mikor kerültél kapcsolatba, mikor kezdtél pályázni, mert ehhez is bátorság kell?
Tényleg nem gondoltam, hogy ilyen sikeres lesz az Irodalmi Rádióban való szereplésem. Már két első díjat kaptam tőlük.
Hát gratulálok.
Köszönöm szépen. Az egyik a Covid alatt írt történetem. Tehát nem arról szólt, hogy meghalt valaki, hanem arról, hogy a Covid bezártság alatt is egy 90 éves idős néni kapcsolatot tudott teremteni, lelkileg is, meg telefonon a 7. emeleten lakó szomszéddal. Másik novellám pedig az én első házasságomból történő megszökésem és lelki felszabadulásomnak a története, és a legnagyobb meglepetésemre ezzel az első novella első helyezést kapott. Azóta már van második is, meg harmadik helyezett, nem is egy.
De jó. Milyen alkotói módszered van?
Van, amikor egyetlen mondatból indulok ki, például a kiskutyám szalad a labdával, és akkor rázza a fejét, és nagyon mérges, és az a mondat jutott eszembe, hogy most itt maradsz, te beste labda. Ebből indult a történetem, ami végül is azt mesélt el, hogy a kiskutya azért van nálam, mert az én ikertestvérem súlyos beteg lett, és úgy fejeződött be, hogy meggyógyult a testvérem, de a kiskutyát nem adtuk vissza, hanem most a mi kiskutyánk.
Mikor írsz?
Hajnalban, reggel 4 órakor ébredek, és akkor olyan 4 órától 5:30-6 óráig, 2 mondat, 3 mondat, már az utolsó is megvan, de nincs meg a közepe, és akkor mindig valamilyen ötlet eszembe jut, és kiegészítem.
Kézzel írsz?
Igen, és ceruzával írom. Amikor már megvan a vázlat, vagy vannak fogódzó mondatok, Ami köré felépítem a többit, akkor írom be a számítógépbe.
Folyamatos, tehát minden nap írsz?
Mondjuk azt, hogy minden nap, de azért a valóság nem az, mert hát van, amikor elalszom, vagy nincs ötletem. Volt olyan novella, amit több mint egy évig fektettem, mert egyszerűen nem tudtam kibontakoztatni.
Lehet párhuzamosan is írni?
Valóban lehet, így van. Elkezdem, és akkor egy másik ötlet megfordul a fejemben, és azt szívesebben befejezem. Az meg még előbb is megjelenik, mint amit először elkezdtem.
És ha visszaforgatnánk az idő kerekét egy kicsit, gondoltad valahogy, te írni fogsz?
Nem, soha.
Milyen fogalmazó voltál mondjuk iskolában?
Remekül ment nekem. Úgy megy, mint a vízivás. És ha egyszer valamit leírtam, és az úgy nem jó, akkor nem törlöm ki a mondatot, mert simán átírom, vagy másképp fejezem be.
Tehát befejezted, akkor elégedett vagy?
Nem.
Vagy volt-e már olyan, hogy elégedett voltál?
Volt, igen. Tanultam többek között szavak varázsa alkotó műhelyben, hogy egyrészt olvassam fel hangosan. Mert akkor egy kívülálló fülével hallom azt a mondatot. Másrészt sok író hibája, meg az enyém is, hogy beleszeret egy-egy kifejezésbe, vagy egy-egy mondatba, ami nem biztos, hogy odavaló, vagy hogy annyira jó. Még az is nagyon fontos, hogy amikor megmutatok valakit, akkor az olvasó úgy lássa, hogy én akarnám.
Sokat több rengsz, gondolom, igen, egy-egy kifejezésen.
Igen. És átírom, és újraírom, és akkor azért jó a teruza, mert ott marad a régi. Még egyszer elolvasom, akkor lehet, hogy azt gondolom, hogy ide nem jó, de máshova igen.
Miért írsz?
A történetért. Valamilyen esemény felkelti az érdeklődésemet, és ezt el akarnám mesélni.
Van közlendőd.
Igen.
Minden alkalommal más. De mégis van valami közös gyökere a történeteidnek.
A család szeretete, a béke, az összetartás.
Mire készülsz?
Igazából kis regényt kellene, ezt tűztem magam elé, de azt gondolom, hogy én talán még nem érettem meg erre. De ez nagyon nehéz dolog.
Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
Váradiné László Mária amatőríróval Somogyi Ágnes beszélgetett.
Az operatőr és a rendező együttműködésén is múlik egy film sikere. A film készítése során mindenki megtalálja a saját helyét. De az egyéni látásmód, a kreativitás mindig része az alkotó tevékenységnek.
Abban a különleges szerencsében van részem, hogy interjú alanyom egy egészen friss élménnyel rendelkezik, és gondoltam, hogy kihasználom. Vendégem Andor Tamás, operatőr, Valas Béla díjas, kiváló és érdemes művész, és ezt a sort gazdagította most a héten, amikor is Szegeden a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon életműdíjat kapott, amihez természetesen ezúton is gratulálunk. Egy kicsit mesél nekünk erről, hogy egyrészt, hogy váratlanul érte, és mit jelentett ez neked, hogy jelent?
Először is váratlanul ért, bár előzőleg, nyilván, mikor meghívtak a fesztiválra, akkor gyanítottam, hogy ott valami történni fog velem. De hát ez azért fontos és nagyszerű dolog, egyrészt most is köszönöm ezt a szép plasztikát, amit szobrászművész, szegedi szobrászművész barátunk alkotott, és a kedves tárgyaim között fogom elhelyezni. Amikor 86. évében, már annak is a végén, hozzávágnak az emberhez egy ilyen tárgyat, ami egyrészt szimbolizálja mindazt, amit életemben elkövettem, másrészt figyelmeztető, felkiáltó jel. Mert ezzel egy életműdíj az arról szól, hogy valami befejeződött. De hát én ebben nem akarok igazán belenyugodni, van hajlamom a feladásra, és hát az operatőri pályám, mint olyan, az befejeződött. Nem is tudnám már, fizikailag sem tudnám csinálni, és nincs is ambícióm. Nem is olyan túlzottan tolonganának a felkérők, de hát ettől függetlenül is ez a pálya, mint operatőr pálya befejeződött. Az egy nagyon különös és jó élmény, és pozitív élmény, és visszajelzés egy olyan embernek, aki tulajdonképpen nem akart operatőr lenni. Nekem ugye nem ez volt az ambícióm, én nem mondhatom el magamról, hogy már kicsi gyerekkoromtól kezdve operatőr akartam lenni. Nem is nagyon fényképeztem korábban, de aztán egy életfordulat révén a sok színészi felvételi után, már az ötödik után kiderült, hogy nekem erre a főiskolára be kell kerülnöm. Ez egy érzelmi hátterű dolog volt, az akkori szerelmem ragaszkodott hozzá, hogy én bekerüljek erre a főiskolára, különben, hát hogy néz ki az, hogy egy kürtag egy főiskolás színésznővel kapcsolatot tart. Nem is lehetett volna semmiképpen.
De lehet, hogy ő már látott benned valamit.
Nem látott ő bennem semmit, ő ahhoz ragaszkodott, hogy bekerüljek a főiskolára. Az nagy hiúság lenne feltételezni, hogy ő már akkor tudta, hogy én olyan tehetséges és sokoldalú vagyok, hogy majd ebben is viszem valamire. A lényeg az, hogy bekerültem a hatodik évben először egy kis rövidfilm rendezői osztályba, a Herskó János által indított osztályba jelentkeztem, ahol a Sándor Pál, a Simó Sándor barátom és a Sándor Pali barátom jártak ebbe az osztályba, és miután egy fél év múlva az operatőr szakra felvettek, ezek után velük párhuzamosan jártam a főiskolára. És ezek a barátságok megmaradtak, a Sándor Palival máig is legszorosabb barátságban vagyok, és eszmét cserélünk, miközben soha nem dolgoztunk egymással operatőr-rendezői viszonylatban, viszont minden játékfilmjében játszottam egy pici epizód szerepet, hiszen a régi színészi ambíciókra támaszkodva a barátok igénybe vettek engem, mint epizódistát. Ezt én nagyon lazán és szórakozásból vállaltam mindig el, és egyáltalán nem horgat fel bennem az a régi vágy, hogy én akkor majd innen visszalopódzom a színészi pályára. Nem, eszem ágában nem volt, nagyon szerettem és élveztem azt, amit csináltam.
Tehát akkor beleszerettél
az operatőrségbe, ebbe a foglalkozásba, ebbe a... Hát egy hivatásszerű, ez egy olyan fajta művészpálya, amit lehet kétségbe vonni. Nem nagyon szeretjük magunkat művésznek nevezni, de mégis az operatőr feladata és leckéje egyfajta művészi plusz létrehozása és egy művészi látásmóddal támogatni kell a rendező álmait és vízióit. Ezeket a víziókat össze kell kapcsolni az operatőri vízióval és a rendezői vízióval. Kettőből össze kell gyúrni valami egészet, valami jobbat, valami szebbet, valami emészthetőbbet, és akkor, ami kijön, ha az művészet, abban a ritka pár esetben, amikor az tényleg művészet, akkor az operatőr is művész. Ez már a főiskolás korunkban vita tárgya volt köztünk, hogy most művészek leszünk-e majd, ha eljutunk odáig, vagy iparművészek leszünk, vagy mi a fenék leszünk. De nagy megtiszteltetés az operatőrség számára, hogy azért kiderül a világban is, meg itt nálunk is, hogy azért ez valahol tényleg egy művészi pálya.
Az átlag néző számára nem tudom, hogy mennyire különül, amikor egy filmet néz, mondjuk, hogy egy operatőrnek mi a szerepe, vagy egy rendezőnek, de mennyire kell összehangolódni ahhoz a rendezőnek és az operatőrnek, hogy kijöjjön az a valami plusz?
Nagyon. Nagyon össze kell hangolódni. Először is ugye a magyar filmgyártáson belül az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy az operatőr a rendező első munkatársaként szerepel általában a főcímeken. Én egész életemben a 35 játékfilmem, dokumentumfilmem, tévésorozataim főcímén a rendező előtti utolsó névként szerepelek a főcímen. Ma már ez nem így van. A Director Photography az a főcím listán valahol az író, a zeneszerző, a dramaturg, meg sokszor még a vágó alatt, hát azt a producereket nem is beszélve, de ma megnéztek egy amerikai, vagy egy nyugati filmet, de ma már egy magyart is. Ha megnézed, akkor ott valahol az operatőr ott a középtájon van. Ez a megbecsülésnek is bizony sajnos egy jele, hogy ez a rang technikaivá vált egy kicsit. A francia filmgyártásban például technicennek nevezik az operatőröket. Tehát nincs is megnevezve. Az amerikai filmgyártásban a fotográfálás igazítója, vagy igazgató, a director photography. Az amerikai filmgyártásban elkülönül a világító operatőr és a másik, aki a kamerán ül és lesvenkeli a jeleneteket.
Jól tudom, hogy neked sok filmet volt a Bacsóval?
Sok. 14-15 filmet csináltam csak a Bacsóval. És ez hát az én fél életem ezzel, már az operatőr életem a Bacsó Péter mellett. Történt, és ott igazán nagyon szép és jelentős dolgokat csináltunk. Az első helyen a Rongyos élet, de én nagyon nagyra becsülöm a Sztálin mennyasszonya című filmünket, a Tegnap előtt című filmünket, és az utolsót, ami a Majdnem szűz című végjáték volt, amiben a Péter furcsa módon valami vallomást tett arról, hogy ez a prostituált lány, ez bizony ő maga. És ezt, hát aki a film jelképrendszerét érteni akarja, az észre is veszi, hogy lehet egy ilyen párhuzamot vonni. Hát ha lehet olyan párhuzamot vonni, akkor valamennyien egyfajta prostitúcióban élünk, mert próbálunk megfelelni a közönségünk vágyainak, és nem bánjuk, ha fizet érte.
Visszatérve erre az életműdíjra, nagyobb kitüntetéseid között ez hova tartozik?
Hát,
az értéke, nem az, hogy mit fejez ki számodra.
Mindig az utolsó dolog az, amiben az ember kapaszkodik. Mindig az a szalmaszál, ami az elmúlt időre visszavetül, és egy megbecsülést képvisel, vagy jelképez. Kaptam én operatőri díjat Pesaróban, kaptam legenda díjat a HSC kötelékében, amit nem minden operatőr kap meg, az operatőr legendák kapták. Az én kortárs barátaim, meg a nagy elődök is, a Rigmondi Vili is kapta a HSC-től ezt a díjat, és az is egy nagy öröm, mert az is szakmai díj. Az állami kitüntetéseim, a kiváló művész, a Balázs Béla díj, az érdemes művészi díj, azok állami kitüntetések, azok mögött mindig van valamilyen meggondolás. Az operatőri szakmai díjak mögött az a meggondolás van, hogy a szakma úgy érzi, hogy ez a pasas letett valamit, és ezt díjazni kell.
Ennek az értéke a nagyobb.
Igen, ennek a legnagyobb értéke, és ennek az utolsónak azért mondom, mert ez az utolsó szalmaszál, amiben még kapaszkodni lehet.
Hát azért még reméljük, hogy nagyon sokáig lesz miben kapaszkodni, és nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm az érdeklődést. Köszönöm.
A Máltai Lovagrend történelmi katolikus szervezet, egyházi lovagrend. Talán hihetetlen, hogy több mint 900 éves maga a szervezet. Jeruzsálemben alapították, és kórházi és menhelyi funkciókat töltött be. A fő mondatuk, hogy hitvallásuk, a hitvédelme és a rászorulók szolgálata. És az első képviselője a Máltai Lovagrendnek az a Gellért püspök, aki Szent István fiának, Imre hercegnek a nevelője volt. Az ő emlékét a mai napig őrzi a Gellért hegy oldalán a szobor. Évszázadokra eltűnt, aztán Magyarországról. Újra 1928-ban jött létre a Magyarországi Máltai Lovagrend, ami egész 45-ig részt vett a hazai munkában, és az újkori történelme 1989-ben kezdődik, amikor a Magyar Máltai Lovagrend újra megalakult. A következő interjú Budaörsön készült a Gondviselés házában, ami a fogyatékkal élő személyek nappali ellátásával foglalkozik. És itt kérdeztem Bíró Valériát a szervezet működéséről, tevékenységéről. Mióta létezik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat?
A rendszerváltáskor 1989-től tudjuk mi, hogy Magyarországon a Máltai Szeretetszolgálat megjelent. Kozma Imre atya indította el, tehát ő az igazi vezére még mindig a Máltai Szeretetszolgálatnak. Kis szervezetként, főleg önkéntesek részvételével indult a Máltai Szeretetszolgálat, ami aztán az évek folyamán egyre nagyobbra nőtt, amikor már intézmények jöttek létre. Ugye először a hajléktalanokkal foglalkozott a szolgálat, de aztán a munkájába bekapcsolódott az idősellátás, a fogyatékos emberekkel való foglalkozás, családokkal való munka, és hát egy országos szervezetté alakult. Mi itt a közép-magyarországi régióban dolgozunk, Budapest és környéke, Pest megye, többnyire akik területileg hozzánk tartoznak. Itt Budaörsön mi 2010. október 1-e óta vagyunk jelen. Egy közbeszerzési pályázatot nyert el a Szeretetszolgálat, amit az önkormányzat nyitott meg. Idős és fogyatékos alapellátást nyertük meg ezen a pályázaton. Azóta vagyunk jelen Budaörsön, két telephelyen.
Hányan vannak itt az intézményben, mert ez egy picike kis ház, egy családi ház talán.
Ez egy családi ház, egy idős házas pár hagyta örökségbe az önkormányzatra, hogy itt csak sérült embereket láthatnak el a szerződés alapján. Ez egy 100 négyzetméteres ház, egy nagyon szép, hatalmas kertünk van hozzá, és napi 10 főt engedélyez a jogszabály, hogy itt 10 ember, 10 sérült emberrel foglalkozhatunk.
Tehát, ha jól értem, akkor ez egy napközi otthon.
Ez egy nappali ellátás, reggel 8 órakor jönnek, vagy hozzák a szülők, változó, hogy ki milyen állapotban van, és délután 4-ig lehetnek itt.
Hogy kerülnek ide a tagok?
Ugye mi felnőtt fogyatékkal élőkkel foglalkozunk. Többnyire a speciális iskolákból, mikor kikerülnek az ellátottak, illetve hírünk lett, tehát szájról szájra járt a hír, mikor átvettük, hogy itt egy másfajta intézmény indult. Volt olyan, akik szülők nyugdíjba mentek, már nem jártak be Budapestre dolgozni, és akkor helyben kerestek a gyermeküknek ellátást, mert hogy csak budaörsi lakcímmel rendelkezőket tudunk felvenni az ellátási szerződés miatt.
Milyen típusú fogyatékosságokkal bírnak ezek az emberek?
Nagyon heterogén, ez mindenféle fogyatékos ember jár hozzánk, van autistánk, van halmozott, súlyos fogyatékosunk, van mozgássérültünk, épintellektussal, középsúlyos értelmi fogyatékos, súlyos értelmi fogyatékos, ezen belül ugye Down-szindrómával is többen élnek.
Különböző foglalkozási módot igényelnek ezek az emberek, hiszen nem mindegy, hogy autista vagy Down-os. Hogy tudják összehangolni ezt a munkát, és egyáltalán miben áll a munkájuk, a napi munkájuk?
Nagyon szerencsések vagyunk ezzel a 10 fővel, mert hogy kevés intézmény mondhatja el magáról, hogy ekkora létszámmal működik. Ebből kifolyólag egy nagyon családias légkör alakul ki nálunk, tényleg mint egy nagy család úgy működünk. Mindenféle fejlesztő foglalkozást végzünk. Nem a hiányosságra összpontosítunk, hanem a meglévő tudásanyagra, meg készségekre.
Gyógypedagógusok foglalkoznak velük, vagy szociális munkás?
A jogszabály ezt is megmondja, hogy gondozónő, terápiás munkatársnak kell dolgoznia itt, tehát van, aki szociális gondozó ápoló végzettséggel rendelkezik, és a terápiás munkatársunk. Most egy gyógyped asszisztensünk az egyikőjük, másik terápiás munkatársunk pedig egy mentálhigiénés szakember.
Minek alapján választják ki
az ellátottakat? Mindenképpen kérelem az első, amit benyújtanak hozzánk, más nem egy szóbeli vagy egy telefonos kérelem, hogy érdekli az intézményünk a családot. A szakmai programunk is megengedi azt, hogy mindenfajta fogyatékossággal élő embert felvegyünk. Alapvető azért az, hogy a közösségbe be tudjuk integrálni a jelentkezőt. Tehát, hogy be tudjon kapcsolódni, kezelhető legyen, jól érezze magát, ne legyenek olyan igények, amit mi sajnos intézményen belül már nem tudunk teljesíteni.
Én gondolom, hogy az autistánál, vagy az autistáknál a legnehezebb a szociális bekapcsolódás.
Ők is változók. Mi autistánk igazából nem az az autista, ami így az emberek fejében él, hogy akkor ő nem néz az ember szemébe, nem nyúl senkihez, nem szól senkihez, nem szól senkihez nyilván, mert hogy ő egy nem beszélő autista, de ő neki például a szociális kapcsolódás nem nehéz. Tehát akit megismer, őket megöleli, tehát nap, mint nap.
Ez ritka.
Így van, így van, de hogy ő neki ez nem okoz problémát.
Hogy zajlik egy napjuk?
7 órától lehet hozni hozzánk, nagyjából 8 órakor kezdődik azért az igazi műsor. Reggelivel kezdődik, van, aki már úgy jön, hogy otthon reggelizett. Nagyjából 9 óráig van a megérkezés időszaka, addig mindenki befut, meghozzák, megjön, és akkor 9-kor kezdődik el a munka. Itt a munka az mindig a fejlesztést jelenti, és mivel ők a nyílt munkaerőpiacról ők kiszorultak a sérültségük miatt, itt azért mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az ő számukra is az, hogy értéket teremtsenek. Olyan munkákat próbálunk végezni velük, amiknek tényleg értéke van, és amit ők is meg tudnak csinálni. Itt gondolok nemezékszerekre, gyöngyékszerekre, lakásdíszekre. Tehát mindig arra törekszünk, hogy olyan legyen, amit utána vállalható, akár ajándékozható, kirakható, akár itt az intézményben, akár otthon. Mindeközben vannak olyan napok, amikor kutyaterápia van délelőtt még egy óra beillesztve. 2 hetente egyszer jön egy terapeuta, egy vagy illetve neki 5 van, és akkor ez felváltva hozza az 5 terápiás kutyáját. És akkor ott egy órás foglalkozás van. Ez azért is jó, mert hogy az ellátottak is megtanulják a például a várakozást. Megtanulják, hogy azokat a jelszavakat, amit a kutya megért, megmutatják, és a kutya engedelmeskedik nekik. De már 4 éve ide jár a terapeuta, tehát, hogy minden vezényszót már ők is tudnak, különböző játékokat a kutyákkal. És hát, ha más nem, egy simogatás is nagyon sokat jelent egy embernek, ha már egy állat mindig megérinti az ember lelkét is. És akkor így a délelőttbe szoktuk beiktatni a kirándulásokat, a múzeumlátogatást, a színházat, sokat megyünk a világba ki. Egyrészt megmutatni a sérültjeinknek is a világot, és a másik pedig egy érzékenyítés is a társadalom felé részünkről ez, hogy akár az utazás, így van, hogy az emberek fogadják el, lássák a sérülteket, tanuljanak igazából egy kicsit a sérülttel bánni, közlekedési eszközökkel, tömegközlekedéssel járunk többnyire.
És mit lát, hogy milyen az elfogadás?
Jobb a helyzet, mint régen, azt kell mondanom, de még mindig van mit fejlődjön a társadalmunk. Én azt gondolom, hogy nem ismerik az emberek a sérülteket, nem tudnak ezért kapcsolódni hozzá, és amit nem ismerünk, attól többnyire félni szoktunk, ez egy teljesen természetes tartunk, így van az emberi természetben. Tehát ezért is fontos szerintem az integrálás, az emberekkel való kapcsolat, a meghívni az intézménybe, itt hozzánk is jöhetnek önkéntesek, olyanok is jártak hozzánk a 13 év alatt, akik soha nem foglalkoztak fogyatékkal élővel, és akkor nálunk tanulták meg, és mindenkinek adnak a sérültek.
Hogy látja azt, hogy egyre több a sérült ember, vagy egyre jobbak azok a módszerek, amivel felfedezik őket?
Igen, hát nyilván a születésekkel, meg az orvostudomány fejlődésével egyre korábbi időszakból tudják megmenteni a magzatokat is. Nyilván ennek is egy következménye talán, meg nem csak a született sérültek lesznek ugye fogyatékosok, hanem utána felnőttként is fogyatékossá válhat egy ember. Most akár gondolok itt a végtagelvesztésre, vagy látáselvesztésére, mozgásképtelenségre.
Milyen önkénteseket várnak a munkájukhoz?
Szoktuk mondani, hogy ha bejön valaki, és hogy az önkéntes munkáját akarja adni nekünk, akkor mindig beszélgetünk egy kicsit, hogy ő mire gondolt, mi mit tudunk. Tehát, hogy volt már olyan, aki nekünk a kertészkedésben tudott segíteni, ugye nagyon nagy a kertrendben tartásában, hogy ő neki ez volt, amit nekünk adományozott. Voltak évekig, akik jártak hozzánk hetente egy délelőttöt, és ők bekapcsolódtak a délelőtti munkába, a munkafolyamatba. És akkor ugye itt nem csak az van, hogy segítenek bizonyos tárgyakat elkészíteni az önkéntesek, hanem itt már eleve kialakul akkor egy beszélgetés, egy társalgás, egy másik ember megismerése. És akkor ez oda-vissza ad a sérültnek és az önkéntesnek is mindenképpen. Tehát, hogy igazából aki úgy gondolja, hogy önkénteskedni szeretne, én azt gondolom, hogy megtaláljuk azt a pontot, ahol kapcsolódni tudunk.
Várják az önkénteseket Budaörsön, a gondviselés házában. Torda Judit interjúját hallotta. Egy különleges könyv jelent meg. A hajdani matematikai diákolimpiák tehetséges győzteseit és azok életútját mutatja be a könyv szerzője.
Mai beszélgető partnerem Kéri Gerzsó matematikus. A felvétel aktualitását az adja, hogy megjelent Kéri Gerzsón szerkesztésében 65 év legtehetségesebb matekos diákjai kiadvány, amely a címlapon az aranyérmeseket, a hátoldalon pedig a felkészítő tanárok nevét tartalmazza. Te hogy jutottál ki az első matematikai diákolimpiára?
Negyedik osztály elvégzése után első díjat nyertem az országos középiskola matematikai tanulmányi versenyen. Egyébként egy évvel korábban harmadikosként is harmadik díjat nyertem ugyanezen.
Honnan jött az ötlet, hogy ezt a nagy munkát elvégezted?
1962-ben a negyedik nemzetközi matematikai diákolimpián virtuális aranyérmet szereztem. Azért írom úgy, hogy virtuális, mert érmekadását csak jóval később kezdték el a nemzetközi matematikai diákolimpiákon, de az egységes megfogalmazás kedvéért az arany, ezüst, bronzérem kifejezéseket szokás használni manapság azokra a korai matek olimpiákra is, ahol a megrendezés idején még nem nevezték így, hanem egyszerűen római számokkal első, második, harmadik helyezésnek. Az esti hírlapban viszont már 1962 nyarán olyan címmel jelent meg egy cikk a két magyar első díjasról, hogy aratta az olimpiai bajnok. Mivel egyiküket, nem engem, hanem az akkor még egy vasmegyei faluban élő Sebestyén Zoltán aratási munkában való részvétel közben találta meg az újságíró.
Hogy jut az ember el egy diákolimpiára? Mi a feltétel ennek?
Az országos versenyeken kell jól szerepelni. Kürsák József emlékversenyen. Hát az Arany Dániel csak kisebbeknek van, de lehet, hogy az is beleszámít. Középiskolai matematikai lapok pont-pont versenyén elért eredmények. Ilyesmi alapján válogatják ki a résztvevőket.
Hogy jutott eszedbe, hogy összegyűjtsed ezeket a tehetséges diákokat, és könyv alapba is megjelentesd az összegyűjtött információkat?
Tejman István tanár úrral beszélgettem egyszer, és ő mondta, hogy szeretné megírni a diákolimpikon életútját is. Ő egyébként komplex műveket írt a diákolimpiákról. Csak annyi van az ő életében megrendezett diákolimpiákról. Nekem eszembe jutott, hogy részletesebben is megírom Tejman tanár úr tiszteletére és az összes eddigi diákolimpiáról.
Mikor kezdődtek ezek a diákolimpiák?
1959-ben volt az első, akkor kezdődött. Itt az első néhány évben még diákolimpiásznak mondták szovjet mintára, de aztán az ESZ lemaradt, és ma már egyszerűen diákolimpia a magyar.
Mi volt nehéz ebbe a munkába? Hogy gyűjtötted össze ezt a rengeteg információt, hogy könyv legyen?
Tudom, hogy igen, nagy fába vágtam a fejszémet. Másoknak is ez volt a véleménye, akiknek először megmutattam, és a résztvevőknek, akiktől információt kértem. Nem egészen 300 szereplőhöz kellett adatokat gyűjtenem, ezért most már belemertem vágni egy olyan kibővített munkába, minek több mint 1500 szereplője lesz.
Nagyon tetszik nekem az, hogy nem csak az olimpikonok, hanem a felkészítő tanárok neve is bekerült ebbe a könyvbe.
Nem csak a felkészítő tanárok, hanem a normál gimnáziumi tanárok is. Már akinek a neve megjelent a versenyjelentésekben, vagy akit e-mailben elértem és megkérdeztem tőlük, ki volt a tanára. Tehát nem minden. Nem mindenkinek a tanára került be, csak akit sikerült kideríteni.
Mindenki matematika professzor lett, aki a diák olimpián jól szerepelt, vagy vannak érdekességek is?
Professzorok kevesen lettek, én magam se vagyok professzor, csak az MTA doktora. Önben az volt a tipikus, legalábbis kezdetben, hogy aki diák olimpikon, az vagy egyetemi oktató lesz, vagy kutatóintézetben kutató. Kicsit később azért egy másik szabványos útnal volt, hogy inkább informatikai vonalra ment, és lett valaki programtervező, vagy hogy még divatosabban szoftvermérnök, szoftvertervező, egy pszichológustól, Mérő Lászlótól, aki maga is matematikai diák olimpikon volt, kértem címjavaslatokat. Viszont voltak, akiknek aztán nagyon nem tetszett az a cím, azzal érveltek, hogy nekem nincs jogom megmondani, mert az csak az utókor döntheti el, hogy kik voltak a legtehetségesebbek. Szerintem azonban a felsőfok használata nem okvetlenül jelent kizárólagosságot. Tudom, tehát elismerem, hogy rajtuk kívül sokan mások is a legtehetségesebbek közé tartoztak. Egyébként még a kritikák elhangzása előtt, a könyv elkészítése és kinyomtatása közben fontolóra vettem a könyv kibővítését tekintettel arra, hogy a legtehetségesebb matekos diákok közül többeknek nem volt rá lehetősége, hogy diákolimpia magyar csapatának a tagja lehessen. Volt egy év, amikor a diákolimpia elmaradt, 1980, két évvel korábban, pedig hiába készültek fel a kiválasztott diákok, politikai okok miatt végül nem vettek részt magyarokkal Romániában ebben az évben rendezett diákolimpián.
A felsoroltak közül nem mindenki folytatott matematikusi pályát. Vannak érdekes életutak, amit mondjuk a hallgatót érdekelhetni?
Van Arany Dániel matek versenyen győztes, aki művészettörténészként lett az MTA levelező tagja, Lővei Pál. Egyébként már érdekes párosítást és szakot választott az egyetemen, matematika, művészet, történész szakot. Van továbbá a szereplőim között egy neves futballbíró, Ring János. Négyen szereztek orvosi képzettséget, legidősebb lenne közülük a már nem élő Fehér János, aki az Orvosi Heti Lap főszerkesztője is volt, és aki a személyi kultusz éveiben Rákosi Mátyás nevét viselő országos matematikai verseny egyik helyezettje volt. A legfiatalabb, akiről tudom, hogy orvosnak tanult, és még tanul PhD képzésben, egy volt győri középiskolás diák, aki matematikai diákolimpiákon egy ezüst és egy bronzérmet nyert, Utána Cambridge-ben elvégezte a matematika alapszakot, és ezt követően iratkozott be az Orvosegyetemre Budapesten.
Tudom, hogy az egyetemen is tanítottál. Voltak olyan tanítványaid, akik később más területen lettek híresek?
A fejemben volt Eszterházy Péter író, viszont ő tanulmányversenyekről távol maradt, de akkorában nincs a szereplőim között. De pedig jó képességű tanítványom volt, jeles osztályzatot írtam be az indexébe, lineáris programozás gyakorlatból, amit akkor tájt oktattam az Ötvös Egyetemen. A másik Mérő László, aki sokat hiányzott az óráimról, neki csak 3-ast tudtam adni a ZHI alapján. Igaz, ha tudtam volna, hogy ő is matek diák olimpikon volt, kedveztem volna vele, és jobb jegyet kapott volna. De attól kezdve, hogy elkezdtem az egyetemet, nem követtem sajnos a diák olimpiák híreit. Internet még nem volt, ahol utána nézhettem volna ilyesminek. Mérő később szakterületet változtatott, és úgy lett híres, hogy pszichológia professzora lett hazai és külföldi egyetemeken, például a Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsváron, és sok könyvet jelentetett meg ilyen témában.
Kéri Gerzsó matematikussal Ámen Zsóka beszélgetett.
Kedves hallgatóim, Meskó Bánk vagyok. Engedjétek meg, hogy megosszam gondolataimat az emlékezés kapcsán. Hogy az ember az éveit számogatja, és már egyre több évet számlál maga mögött, akkor boldogan konstatálja, hogy az emlékező tehetsége még működik, és végig járja, végig éli azokat a helyeket, ahol megfordult, az a sok szépséget, amit látott, amiben része volt. Igen, van, amit személyesen élünk át, személyesen tapasztalunk meg, de vannak olyan dolgok, amit csak olvasunk, vagy hallunk, mások mesélik el, milyen élményben volt részük, és a te fantáziádra van bízva, hogy ezeket te hogy éled meg. Oda tudod-e képzelni magad arra a helyszínre, amiről meséltek neked, vagy amiről olvastál? Ki tudod színezni magadban, csodását tudod-e tenni, emlékezetessé azt, amit egy könyvben például olvasol, egy útleírásból, és részesévé válsz, részesévé akarsz lenni annak az utazásnak. Mindig azt szoktam mondani, az életünk egy kis csónak, amit születésünk után ráteszünk az élet nagy folyamára, és ezzel a kis csónakkal végigevezzük az életünket, nagyon sok helyen kiköthetünk, ahol a szép, a jót, a nemest begyűjtjük a csónakunkba, és az életünk végén visszaemlékezünk rá, és átadjuk utódainknak, gyermekeinknek, unokáinknak, hogy gazdálkodjanak ezzel, tanúskodjanak erről, amit mi láttunk, amit mi hallottunk. Ezt csak azért mondtam el, mert volt egy nagyon szép élményem Balatonon, Palóznakon, ami azért kedves nekem, mert az 1990-es évek elején ott tartottam az első irodalmi műsoromat, nagyon nagy sikerrel, és onnan indult el az én előadói karrierem, a versmondás szeretetén keresztül az irodalom minden formája felé. Ami különös örömet jelentett, ennek az előadásnak a témája, az apropója, egy nagyon neves balatonalmádi festőművésznő, Fekti Verának a képei kapcsán egy csodálatos kiállítást nyitottak, és a megnyitót a Kovács Emőke nevezetű történész Balaton rajongója és szerelmese, aki a 19. századi és a 20. századi Balatont, illetve annak a történetét elemzi, nagyon neves embereket szólít meg könyvében, illetve beszél róluk, magát, azt a világot, amit mi nem ismerhettünk abban az időben, jóformán nehéz volt oda eljutni, és nagyon híres emberek történeteit osztja meg olvasóival. De ezen a festmény kiállításon egy nagyon szép előadást, egy összefogó előadást adott a Balatonról, annak történetéről, művészekről, írókról, akik megfordultak, ott is éltek, vagy nyaraikat ott töltötték. És utána az ember végignézte ezeket a csodálatos festményeket, amik szintén visszavitték gondolatban egy olyan időszakba, ahol nem élt, nem élhetett még. Azok a régi fürdőházak, a balatoni öltözetek, a viseletek, vagy fürdőzők bementek ebbe a hosszú mezes, nagy kezes lábas fürdőruhákba, és úgy fürödtek, vagy az a régi balatoni vendéglők, kis apácarácsos kerítéssel a boxok elválasztva, leválasztva, csodálatos hangulatot adott, és visszavarázsolt egy olyan világba, amit már nem élhettünk meg. Meg megváltozott a világ, minden fölgyorsult. Ha valaki annak idén eljutott oda Balatonra, az egy csodálatos kikapcsolódás volt, mert elzárva a nagy világ zajától olyan élményekben volt része, amit a hétköznapokban, független attól, hogy még az a múlt század végén volt, vagy a 19. században, az már soha nem jön vissza. Csak jó hangulatban az ember próbálja fölidézni, megidézni, és belekapaszkodni azokba a csendes, hangulatos estékbe, délutánakba, azokba a napsütéses időkbe, amikor az ember gond nélkül fürödhetett, élvezhette a Balaton felvidéket, a hegyeket, annak borait, és elfeledkezett a világról. Ma, ha lemész Balatonra, most is azt látod, hogy az emberek rohannak, szaladnak, az autók elsuhannak melletted, vigyáznod kell, hogy el ne üssön, és arra gondolsz, hogy de jó volna az a csend. Az a csend, ami akkor volt, amiről Kovács Emőke is mesél előadásaiban, és amit könyveiben leír. Volt egy olyan nyugalom, a béke nyugalma, ami ma már csak egy emlék, sokszor visszasírjuk. Nem volna jó az, hogy az ember mindig arra gondol, hogy jaj, mi történik a nagyvilágban, holott lépten nyomon televízió, rádió, az internet, a mobiltelefonod erről sugározza a híreket. Hallod a szomorú eseményeket. Megváltozott a világ. Mindenütt háborúk, békétlenségek. Az időjárás, mintha nem fogadna kegyébe minket, hatalmas árvizek, tűzvészek a világban. És ez a csend, ez a nyugalom arra ösztönzi az embert, hogy próbáljon kikapcsolódni. Elvonulni ezekbe a régi megélt vagy megírt történetekbe, amik számára végtelen nyugalmat tudnak nyújtani. És ahogy mesélt Kovács Emőke, és ahogy láttam ezeket a képeket a Palóznaki Kultúrházban, amikor vége lett az előadásnak, és a nézők mielőtt megnézték volna a képeket, szót kértem, és azt mondtam, hogy nekem el kell mondanom egy verset, ami kapcsolódik ehhez a régmúlt témához, ami már nincs, ami ezt csak gondolatba tudunk visszamenni. És akkor elmondtam Kosztolányi Dezsőnek egy versét, amit a gyermekkori emlékekből idézett témaként, az a címe, hogy hova tűntek a zongorás estek. És ezt elmondom búcsúzóul nektek, mert valami, ami nincs, az még nagyon hiányozhat, és nagyon fáj annak a hiánya. Jaj, hova tűntek a zongorás estek? A végtelenbe hova, hova estek? Most oly sötét a házunk, mint a drablak, és fekete az ablak. Ki itt, ki ott. Az élet olyan olcsó, a zongoránk is, mint bezárt koporsó. Csak nézem egyre, s mit úgy szerettem, egy képet látok ódon képkeretben. Itt ültek ők a vidéki szalomban, apám játszott őnéki gandalogva. Hangok zümbögtek, babonás varázsal, szívünkre szálltak fullánkos darázsraj. Úgy szúrt a szépség, és úgy fájt a bánat, hogy futni kellett ki az éjszakának. Sápott arccal, stúlvilági hangon,
szólítottunk meg lányokat a gangon. Benn az olajos függő lámpa égett, és Lápujjhegyen járkáltak a cselédek. A nénik kötöttek, és a tiszta csöndbe egy-egy kötőtűrebben megzörögve. A bácsik előtt pettyes puha sárga dohány aranylott a dohányszitánkba. Dús ételek és cukrok kisdett halma, sötét bor, rum, datója meg alma. Az öregek ültek nélázva szépen. Kossuth Lajos is felfigyelt a képen, Deák Ferenc meg intett véle szembe, s egy nyájas körre néztek elmerengve. Jaj, hová lettek az zongorás estek? A kép kihult már, a keret üres lett. Igen, a keret ürességét be tudjuk tölteni az emlékekkel. Az emlékezés egy csodálatos dolog az ember életében, hogy vissza tudja idézni, maga elé tudja idézni azokat a csodálatos emlékeket, amik örömet, szépséget, boldogságot okoztak az életükbe. Éljünk az emlékezés, a visszaemlékezés határtalan örömével, és amikor egyedül vagy társaságban a múltat felidézzük, keressük ezeket a szép emlékeket, és beszéljünk róla. Köszönöm, hogy meghallgattak. Meskó Bánk mondta el gondolatait a visszaemlékezés kapcsán.
A mai adást meghallgathatják két hét múlva, ugyanebben az időben, de minden páros hét szerdáján este 8 órakor is lesz egy ismétlés. Megtalálhatóak vagyunk a Facebookon és a Civil Rádió neten is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes. Köszönöm az együttműködésüket. A következő magazinunk 4 hét múlva, december 9-én lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak minket. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!